Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban podcast sorozat aktuális epizódját hallgatjátok. Az elkövetkező néhány percben az állatok lesznek a főszerepben, illetve az ő mieinktől eltérő érzékelésük, érzékszerveik, amelyekből kifolyólag ő eléjük teljesen máshogy tárul a világ, mint elénk. Ez a különbözőség nagyon megragadta Ed Yong Pulitzer-díjas író fantáziáját, és An Immense World című könyvét teljes egészében ennek szentelte. A könyv egyébként bestseller lett, és rengeteg példányt adtak el belőle világszerte, nagyon sok nyelvre lefordították, de magyarra pont nem, ami elég szomorú, egy icipici ízelítőt viszont mégiscsak kaptok belőle tőlem. Három furcsa kérdés formájában, amit az Immense World alapján majd persze meg is válaszolok. Kezdjük azzal az ősrégi kérdéssel, hogy miért csíkosak a zebrák? Most hagyjuk, hogy fehér alapon fekete vagy fordítva, a kérdés, hogy minek a minta. Az egyik legrégebbi feltételezés, amit minden bizonnyal te is hallottál, mert így van benne a köztudatban, hogy egyfajta álcázás a csíkos pizsi. Vagy a fény árnyék játékot hivatott imitálni, és ezáltal megzavarni a ragadozók érzékszerveit, vagy éppen az oroszlánok és a hiénák előli meneküléskor jön nagyon jól, hogy a csordában futó zebrák egyedeinek a körvonalai bizonytalanok lesznek a csíkok hatására, és nagyobb eséllyel hibázzák el őket a vadászok. Csakhogy egy Amanda Mellin nevű kutató szerint ez a feltevés eléggé gyenge lábakon áll. Tekintve, hogy a szavanna legtöbb ragadozója inkább sötétedéskor vagy éjjel vadászik, amikor a látási viszonyok sokkal rosszabbak a nappaliaknál. Másrészt az oroszlánok és a hiénák szeme sokkal, de sokkal gyengébb, mint a miénk. Míg mi 200 méterről simán kiszúrjuk a zebrákat, az oroszlán erre csak 80 méterről képes, a hiéna pedig 45-ről, ha egyedül a látására hagyatkozik. Mindez fényes nappal, alkonyatkor ezek a távolságok körülbelül a felükre csökkennek. Sokkal hamarabb veszik észre a szaguk és az általuk kiadott hangok alapján a zsákmányállatokat, nagyobb távról a szemük pedig totálisan összemossa a csíkokat, és nagyjából úgy látják a zebrát, mint mi a szamarat. Szürkének. Na de, hogy akkor valójában mi értelme is van ennek a mintázatnak? Van egy olyan élőlény, amelyet tényleg összezavarnak a csíkok, mégpedig a vérszívó legyeket. Ezek rengeteg a növényevőkre nézve potenciálisan halálos kort terjesztenek, és úgy tűnik, hogy az ellenük való védekezés kedvéért lettek a lovak rokonai fekete-fehérek. Amikor ugyanis megpróbálnak rárepülni az italforrásuk hátára, a csíkok miatt nem tudnak leszállni. Hogy pontosan miért, arra egyelőre még nem tudtak rájönni a kutatók, de kísérletekkel igazolták, hogy még az egyszínű állatokat probléma nélkül megcsapolták, a zebrák mintázata kifogott rajtuk. Menjünk tovább! A következő kérdésünk, hogy vajon miért repülnek neki a ragadozó madarak a szélerőművek lapátjainak? Nos, ugye a szélerőműnek elvileg egy szuper környezetbarát dolognak kéne lennie, ami zöld energiát termel, csak hogy tényleg létező probléma, hogy a madarak szempontjából katasztrofális lehet a jelenlétük. Keselyük, sasok és egyéb ragadozó madarak közös problémája, hogy nem veszik észre ezeket repülés közben, holott a látásuk annyira jó, hogy még a miénknél is sokkal, de sokkal élesebb, és hihetetlen magasságból észreveszik a mit sem sejtő zsákmányukat. Graham Martint éppen ez a kérdés foglalkoztatta. Nem volt rest, fogta a kutatása tárgyait, konkrétan a keselyüket, és egy pontosan olyan műszerrel vizsgálta meg a szemeiket, amilyennel te a szemorvosnál találkozol, amikor megkérnek, hogy tedd az állad a műanyag tartólapocskára. Hogy ez mennyire nem volt mindennapi mutatvány, azt jól illusztrálja, hogy Martinnak a hüvelykujja egy darabkája bánta a dolgot. A keselyűnek ugyanis nem nagyon fülült a foga a vizsgálathoz, minden esetre megállapították, hogy ugyan a madarak látómezeje a fejük két oldalán nagyon széles, és mindent nagyon élesen is látnak, esáv fölött, illetve alatt gyakorlatilag teljesen vakok. Mivel pedig repülés közben élelmet keresve lefelé hajtják a fejüket, közvetlenül maguk elé egyáltalán nem látnak. Régebben olyan magasan, amilyen magasban vitorláznak ezek a madarak, nem volt semmi sem, ezért nem is lett volna minek nekirepülniük. Egyszerűen nem volt szükségük arra, hogy lássanak maguk elé. Pont emiatt viszont nem is veszik észre a hihetetlenül magas erőműveket. A vizuális figyelmeztető csíkok semmit nem érnek, ha magát a lapátot, illetve az erőművet sem látja a madár. Mindezzel elérkeztünk a harmadik kérdéshez, mégpedig, hogy hogyan kerülnek bálnák a partra. Nos, ez egy magnetorecepció nevű érzékkel függ össze. Ez az az érzék, amiről a mai napig a legkevesebb információ áll a rendelkezésünkre. Nehéz megérteni, hogy pontosan hogyan működik. Nehéz kutatni, és még csak azt sem tudjuk, hogy milyen érzékszerv közvetítésével dolgozza fel az állatok agya az információkat, pedig már évtizedek óta tudunk a magnetorecepcióról. Az 1950-es években egy Friedrich Merkel nevű ornitológus, vagyis madárkutató vette észre, hogy a költöző madarak a migráció idejének eljöttével még akkor is tudták, hogy merre induljanak útnak, ha teljesen elsötétített terembe zárták őket. Itt nyilván nem segíthették őket a csillagok a tájékozódásban, tehát a kutatónk kikövetkeztette, hogy valami más érzékszervre kell, hogy hagyatkozzanak. Felmerült benne, hogy esetleg a Földet körülvevő geomágneses mezőt érzékelik valamiképpen, de a feltevését ekkor sokan még nem vették komolyan. Egyrészt a mágneses mező mint inger nagyon gyenge. Másrészt az érzékelésért felelős érzékszervet sem sikerült megtalálni. De a mágneses mező manipulálásán alapuló kísérletek során bebizonyosodott, hogy bizony nagyon sok állatfajnak van ilyen belső iránytűje. Ezek közé tartoznak madarak, denevérek, teknősök és bálnák is. Utóbbiak néha a partra vetődnek, és olyankor általában ott is pusztulnak el. Szinte lehetetlen vállalkozása hatalmas emlősöket visszajuttatni a vízbe. De hogy kerülnek egyáltalán ilyen slamasztikába? Jesse Granger biofizikusnak volt egy teóriája. Rendszeres jelenség a napvihar. Az ilyenkor érkező erős sugárzás hatással van a Föld geomágneses mezejére is, így a napviharok zavart okozhatnak a bálnák iránytűjében. Ha ilyenkor éppen a part közelében vannak, az emiatt létrejövő navigációs hiba az állatok vesztét okozhatja. Hogy a feltevését igazolja, Jesse Granger összevetette az elmúlt 33 év adatait a napkitörésekről, illetve a parton rekedt bálnákról. Azt találta, hogy a legintenzívebb napviharok idején 4-szer akkora volt a valószínűsége, hogy szürke bálnát találtak a tengerparton, mint máskor. Ez önmagában még nem bizonyítja a dolgot, de minden esetre nagyon erős a korreláció, ezért valószínűsíthető, hogy tényleg ez lehet az ok. Nos, remélem, hogy érdekesnek találtátok az epizódot, és ha esetleg olvastok angolul, akkor nagyon ajánlom nektek Ed Young könyvét, meg akkor is, hogyha mondjuk szlovákul szoktatok olvasni, ugyanis Ohromný svet cím alatt ezen a nyelven is elérhető. Ha tanulnátok még olyat, amiről nem hallottatok a suliban, akkor keressétek az előző epizódokat, illetve találkozunk legközelebb is, amikor ismét új témával várlak majd benneteket. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.